Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Csütörtöki adásunk tartalmából. 55 éve zarándokolt el 6. pápa a Szentföldre. Az Úr segítségét kérte a zsinathoz. Ferenc pápa bizonyos esetekben jóvá hagyta a méh eltávolítást, a hittani kongregáció új dokumentuma. Meghalt a hongkongi püspök. Kelj föl és tündökölj, Martos Balázs atya elmélkedése vízkereszt ünnepére. 55 éve zarándokolt el 6. pápa a Szentföldre. Az Úr segítségét kérte a zsinathoz. 1964. január 4-e és 6-a között 6. pápa apostoli zarándokutat tett a Szentföldön. 152 év után 6. Pál volt az első pápa, aki szabadon hagyta el Itáliát. Ő volt az a pápa, aki megnyitotta a modernkori pápák nemzetközi apostoli látogatásainak a sorát. 1812-ben Napóleon megalázó és méltatlan módon magával hurcolta 7. Pius pápát Franciaországba, és Fontainebleau-ban fogságban tartotta. Másfél századdal később 6. Pál nem is gondolhatta volna, hogy a pápák apostoli szolgálatának milyen sorozatát nyitja meg. Ő maga 9 külföldi apostoli utat tett meg, II. János Pál 104 alkalommal indult lelkipásztori látogatásra Olaszországon kívül. 16. Benedek és utóda, Ferenc pápa eddig egyaránt 24-24 nemzetközi apostoli utat tettek. Mi adta akkor az ötletet az egyébként nyugodt karakterű és visszafogott természetű 6. Pál pápának, hogy ráadásul télvíz idején 1964. január elején útra keljen? Ráadásul a hidegháború kemény korszakában, amikor a Szentszék a pápai utazások világában még egyáltalán nem rendelkezett semmiféle tapasztalattal, sem diplomáciai, sem technikai szinten. Óriási meglepetést keltett nem csak a Vatikánban a bejelentés híre, amit az alig 6 hónapos új pápa tett 1963. december 4-én. Örömmel jelentjük be nektek azt, amit már régóta a szívünkben hordunk, fordult a zsinati atyákhoz 6. Pál pápa. Meggyőződésünk, hogy a zsinat jó kimeneteléhez sokat kell imádkozni az Istenhez, és számos művet kell elvégezni. Ezért érett megfontolás és sok imádság után úgy döntöttünk, hogy zarándokként arra a földre indulunk, mely a mi Urunk Jézus Krisztus hazája, azzal a szándékkal, hogy személyesen idézzük fel üdvösségünk legfontosabb titkait, vagyis a megtestesülést és a megváltást. Meglátogatjuk azt a tiszteletreméltó földet, ahonnét Szent Péter elindult, és ahová egyik utóda sem tért vissza. Mi mély alázattal csak rövid időt töltünk ott az imádságos áhítat, a lelki megújulás lelkületében, hogy Krisztusnak ajánljuk az ő egyházát, hogy az egy és szent egyházba visszahívjuk a különvált testvéreinket, és hogy az isteni irgalmassághoz esdekeljünk a béke érdekében. Az arándoklat ötlete azonban még korábban felbukkant 6. Pálban. Erről vallanak személyes feljegyzései, így például 1963. szeptember 21-éről. Hosszas megfontolás és isteni megvilágosodás segítségül hívása után úgy tűnik, hogy pozitív hozzáállással tanulmányozni kell, miként lehetséges a pápa számára a szent helyeket meglátogatni Palesztínában. Ez a zarándoklat jellegében gyors, egyszerű, áhítatos, bűnbánati és karitász jellegű legyen. Ez az egyetlen olyan út, melynek gyökerében nem áll semmiféle közvetlen körülmény vagy esemény, sem bármiféle meghívás. Belülről szólalt meg annak az igénye. Erre mondaná Szent Ignác, hogy akkor ez közvetlenül a Szentlélektől ered. Való igaz, és egy hasonló zarándoklat mindezt alátámasztani látszik. A II. Vatikáni zsinat összehívását pontosan 3 hónappal megválasztása után jelentette be 23. János pápa 1959. január 25-én. 1962. október 11-én pedig megkezdődött az egyetemes zsinat, mintegy 2600 püspök részvételével. Ám előtte egy héttel 23. János pápa váratlanul elzarándokolt Lorétóba, a szűzanyához, hogy oltalma alá helyezze a zsinatot. Október 4-én, Szent Ferenc napján indult zarándokútra, és a Szent Szűz Lorétói házából hazatérőben betért Assisibe, hogy ferences harmadrendiként a Poverello támogatását is elnyerje. Két hónapos intenzív munka után, 1962. december 8-án 23. János pápa lezárta a liturgikus megújulásról tárgyaló első zsinati ülésszakot, majd nem sokkal utána 1963. június 3-án elhunyt. Június 30-án megválasztották utódaként 6. Pál pápát. Azonnal bejelentette, hogy töretlenül folytatja a megkezdett zsinatot, bár nyilván érezte, hogy az egyházban a püspökök között is sokan elbizonytalanodtak, és inkább a zsinati munka elhalasztását várták. Ebben a helyzetben kereste a helyét az új pápa, és ahogyan elődje is a nagyok segítségéhez fordult, ő egyenesen Szent Péter és az isteni mester, az Úr Jézus támaszát kérte, in loco, azaz a helyszínen, melyet az üdvözítő élete, szenvedése, halála és feltámadása megszentelt. Ferenc pápa bizonyos esetekben jóvá hagyta a méh eltávolítást. A dokumentumot 2018. december 10-i dátummal jegyezték, miután Ferenc pápa jóvá hagyta a hittani kongregációnak egy nyitott erkölcsi kérdésre adott válaszát, amely egyes esetekben megengedi a méh eltávolítást. 1993. július 31-én a hittani kongregáció közzétette a Válaszok a petevezeték elkötés és más problémákat érintő kérdésekre című dokumentumát. Ezek a válaszok, amelyek máig megőrzik érvényességüket, morálisan eltávolíthatónak tekintik a méhet akkor, amikor az súlyos veszélyt jelent az anya életére vagy egészségére. Erkölcsileg nem megengedhetőnek tekintik azonban a petevezeték elkötést és a méheltávolítást azokban az esetekben, amikor az közvetlen sterilizáció céljából történik, azért, hogy lehetetlenné tegyék a teherbeesést, amely esetleg kockázatot jelenthet az anya számára. Az utóbbi években a szentszékhez beterjesztettek olyan jól körülhatárolt eseteket, amelyek a méheltávolításra vonatkoztak, és lényegileg eltérnek az 1993-ban vizsgált tényállásoktól. Ezek az esetek olyan helyzeteket érintenek ugyanis, amelyekben az utódnemzés eleve nem lehetséges. A most kiadott állásfoglalás ez utóbbi esetekre vonatkozik, és így kiegészíti az 1993-ban adott válaszokat. A kérdést a dokumentum így fogalmazza meg. Amikor a méh visszafordíthatatlanul olyan helyzetbe kerül, hogy már többé nem alkalmas az utódnemzésre, és a szakorvosok arra a bizonyosságra is eljutottak, hogy egy esetleges terhesség spontán vetéréshez vezet még azelőtt, hogy a magzat elérni az életképességet, eltávolítható-e a méh? Erre a következő választ adta most a hittani kongregáció. Igen, mert nem sterilizálásról van szó. A szóban forgó erkölcsi kétség olyan ritka eseteket érint, amelyeket a közelmúltban terjesztettek be a hittani kongregációhoz, és amelyek teljesen eltérnek azoktól a tényállásoktól, amelyekre a dikasztérium 1993-ban elutasító választ adott. A döntő különbség az, hogy az orvosok arra a bizonyosságra jutottak, hogy terhesség esetén spontán vetélés következne be még azelőtt, hogy a magzat életképessé válna. Itt nem a terhesség kihordásának kisebb vagy nagyobb mértékű egészségügyi kockázatairól van szó, hanem egy olyan házaspárról, amely számára nem lehetséges az utódnemzés. A sterilizálás, vagyis a meddővé tétel tárgya a nemzőszervek működésének szándékos megakadályozása, így ebben az esetben a bűn abban áll, hogy elutasítja az utódokat, ami pedig a bonum prolis, azaz a gyermek java elleni cselekedet. A mostani állásfoglalásban vizsgált esetben viszont ismert tény, hogy a nemzőszervek nem képesek megőrizni a magzatot az életképesség eléréséig, vagyis nem képesek betölteni természetes funkciójukat. Az utódnemzés célja, hogy világra hozzon egy emberi teremtményt, de itt a magzat megszületése biológiailag nem lehetséges. Ezért itt nem csak a nemzőszervek nem tökéletes vagy egészségügyi kockázatot jelentő működéséről van szó, hanem egy olyan helyzetről, amelyben egy élő utód világra hozatala természetes módon egyszerűen nem valósulhat meg. Az orvosi beavatkozást tehát nem lehet utódnemzés ellenesnek tekinteni, mert egy olyan helyzetről van szó, amelyben nem lehetséges a megtermékenyült petesejt megtartása a méhen belüli fejlődés természetes végéig, így ennek következtében a beavatkozás, vagyis a méh eltávolítás nem tekinthető utódnemzés ellenes cselekedetnek sem. Egy nemzőszerv eltávolítása, amely alkalmatlan arra, hogy egy terhességet végigvigyen, nem minősíthető közvetlen sterilizálásnak, ami önmagából fakadóan, mint cél és mint eszköz továbbra sem megengedett. Azon kritériumok értékelése, hogy a terhesség kihordható-e a magzat életképességének állapotáig vagy sem, orvosi kérdés. Erkölcsi szempontból fel kell tenni a kérdést, hogy orvosi értelemben teljes bizonyossággal rendelkezünk-e. A jó szakmai lelkiismerettel adott válasz ebben az esetben elegendő egy helyes erkölcsi ítélet meghozatalához. Továbbá erre a kérdésre adott válasz nem azt mondja, hogy a méheltávolítás mellett döntés mindig a legjobb választás, hanem csak azt, hogy a fent említett feltételek esetén erkölcsileg megengedhető a méheltávolítás. Ez a megengedettség nem zár ki további lehetőségeket, mint például a fogalmazásképtelen időszakok kihasználása, vagy a teljes önmegtartóztatás gyakorlása. A házastársakra tartozik, hogy az orvosokkal és lelkivezetőjükkel történő párbeszédben úgy válasszák meg a követendő utat, hogy saját esetükre és körülményeikre az orvosi beavatkozás fokozatosságának erkölcsi alapelvét alkalmazzák, zárul a Hittani Kongregáció január 3-án közzétett dokumentuma. Meghalt a hongkongi püspök. Michael Yeung Ming Cheung január 3-án reggel hunyt el. December 27-én került kórházba az intenzív osztályra. Szerdán felkeresték többen egyházmegyéjéből, többek között Joseph Zen és John Tong bíborosok. A hongkongi egyházmegye közleményében arról tájékoztat, hogy a püspök daganatos betegséggel küzdött évekig, most pedig a májzsugorodás következményei okozták halálát. Michael Yeung Ming Cheung 2014 óta volt hongkongi segédpüspök, majd 2017-ben Ferenc pápa kinevezte az egyházmegye élére Tong bíboros utódaként. 1945-ben született Shanghaiban, katolikus családban. 4 évesen érkezett Hongkongba. Egy export-import vállalatnál dolgozott, mielőtt belépett volna 26 évesen a hongkongi szemináriumba. 1978-ban szentelték pappá. Kommunikációt, pedagógiát és filozófiát az Egyesült Államokban tanult. 2003-tól a hongkongi Caritas vezetője volt, 2009-től egyházmegyei helynök. Kelj föl és tündökölj! Martos Balázs atya elmélkedése Vízkereszt ünnepére.
Urunk megjelenésének ünnepén Izajás könyvének 60. fejezetét, illetve a fejezet első verseit olvassuk. A rövid szakasz 3 bekezdésre tagolható. Az első Jeruzsálem tündökléséről beszél, a második a városhoz özöllő idegenekről, illetve az odahazatérőkről. Végül a harmadik a népek gazdagságáról, amellyel Jeruzsálemet elárasztják. Szakaszunk Izajás könyvének 3. nagyegységében található, de képei, hangulata, kifejezései is a könyv 2. részéhez, Deutero Izajáshoz teszik hasonlóvá. Szinte kényeztető szeretettel akarja hívni és bátorítani Jeruzsálemet, a várost, amelyet egészében és közösségeiben is megszólít, személyes tulajdonságokkal ruház fel. Az első bekezdésben nehéz eldönteni, miféle fény tölti el a várost és közösségét. Mint amikor egy kisgyermek tündököl szülei szeretetében, úgy ragyog fel Jeruzsálem fénye, öröme az Isten ragyogó dicsőségében. Mintha anyja vagy barátja keltegetné Jeruzsálemet. Kelj föl és tündököl Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. A prófétai szózat előre hirdeti, ami majd történni fog, illetve mindez éppen szavai által megy végbe, már most. A próféta ujjongó szavai maguk is felderítik a város közösségét, ráébresztik arra a dicsőségre, amelyben része van. Ez a dicsőség és fény Isten kiválasztó szeretetéből fakad. Annál is ragyogóbb, hiszen a többi nép és nemzet még sötétségben és homályban van. Nem csoda, ha ezek megindulnak, hogy beléphessenek Jeruzsálem fényébe. Erről szól a második bekezdés. A próféta most idegen királyok áradatát és a messzeségből hazatérő fiak érkezését figyeli, de most is egészen Jeruzsálemmel egyé váltan, egészen az ő szemszögéből. Hordozd körül tekintetedet, és lásd, mondja. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Izrael népének egybegyűjtése jelenik meg itt, a végső idők nagy ígérete. Ha az imént ébredező kisgyermeknek láttuk Jeruzsálemet, most büszke anyának vagy apának, aki reménykedve várja, figyeli gyermekei hazatértét, sőt, talán királynőnek, aki méltó ajándékokra vár. Az öröm nem késik, sőt a harmadik bekezdésben még egyértelműbb. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul. Igaz, az eddigi személyes és teológiai valóságok most egyre inkább evilági jellegűek. Feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özöllik a nemzetek kincse, ígéri Izajás. Izrael a földi sikerben is Isten áldását ismeri fel. A Jeruzsálembe áramló gazdagság Isten dicsőségének folytatása, azt teszi hihetővé, konkrét módon megtapasztalhatóvá, hogy Isten felemelte a letiport népet, és saját jelenlétivel áldotta meg. A megszemélyesített Jeruzsálemnek, az Úrban bízó közösségének szüksége is van arra, hogy a szíve kitáguljon, hogy be tudja fogadni az érkezőket, hogy tudjon igazán örülni a sokféle népnek, és ne csak felületesen örvendezzen a földi gazdagságnak. Mikor teljesedett be Izajás látomása? És vajon mikor lesz a végső nagy teljesség órája, amikor Jeruzsálem a békevárosa lesz minden nemzet számára? Nem tudjuk. A felette támadt fényességet, a belőle születő messiás királycsa hozzázarándokoló idegeneket, akik aranyat és tömjént hoznak, vízkereszt ünnepén Jézusban, illetve a három bölcsben ünnepeljük. Mind sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Fejeződik be az olvasmány. Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe. Az értünk emberré lett és Betlehemben világra született Fiú Isten kinyilatkoztatja az Atya dicsőségét. A hozzá zarándokoló napkeleti bölcsekben a pogány népek is köszöntik őt. A csillag titokzatos jele által Isten vezérli őket. A reménység olyan fényébe öltözteti Jeruzsálemet, amelytől csak a gonoszság riad meg. Kelj fel, és tündököl Jeruzsálem! Kelj föl, és ragyogj, ó egyház, te hegyre épült város, aki méltatlanságod ellenére is Jézus Krisztus jelenlétének örvendezel.
Martos Balázs atya emlékedését hallották Vízkereszt ünnepére, Kelj föl és tündökölj címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.